csíkszeredai Márton Áron főgimnázium kapuján csak özönlenek ki a diákok. Ez az első igazi tavaszi nap, mindenki izgatott, pláne így, hogy kijutott a friss levegőre. Még csak egy perc telt el a csengőszó óta, de fejben és lélekben már egészen máshol járnak, és közben suhannak le a lépcsőn szinte repülve. A folyosók hamar kiürülnek, és az épület egészen megváltozik. A monumentális falak, mintha még magasabbak lennének, az impozáns rózsaablakok szinte világítanak a délutáni napsütésben. Egy fiú üldögél csak az aulában, az ablakokat vizsgálgatja. A vonalak és formák ismerős mintázatokat adnak ki. Becsukja az egyik szemét, felemeli a hüvelykujját és tovább méricskél. Megfigyeli a pontos arányokat, majd a papír fölé hajol és skiccelni kezd. Készül a délutáni rajzszakkörre. De nem csak arra. Nagyívű tervei vannak. Képzőművészként képzeli el magát. Olyan alkotóként, akinek neve hallatán majd elismerően bólintanak szakmabeliek és laikus nézők egyaránt. Mert a művein valami megfoghatatlant, korábban elképzelhetetlent is képes megjeleníteni, és szerte a világon százezrek elé tárni. A tizedikes Barabási Albert László a Képzőművészeti Egyetemről álmodozik. A fizika még csak egy tantárgya sok közül, amiből mellesleg rangos versenyeket nyer. Barabási Albert László fizikus, a hálózatkutatás nemzetközileg elismert szakértője, kizárólag azért választotta a fizika szakot az egyetemen, mert a szobrászt képzésre összesen 5 diákot vettek fel évente, míg a fizikára 75-öt. A bukaresti egyetem után az ELTE következett, tudományos fokozatát pedig Bostonban szerezte meg. Jelenleg a Northeastern University hálózatkutatási vezetője és fizikai intézetének professzora. Emellett saját kutatócsoportja is van. Számos könyvet is írt. Legutóbbi a Képlet című kötetében a matematika tiszta, precíz logikájával írja le a siker működését. A sikerét, amiről úgy gondolnánk, rengeteg szubjektív tényező alakítja. Miközben több szakterületen is bizonyítja ennek egyetemes törvényeit, ha 25 évvel visszatekernénk az időt, Barabási első tudományos publikációinak megjelenéséig, akkor a várakozás éveit is látnánk, az áttörésig lassan csordogáló időt. Ez az Álmok Álmodói Podcast. Winkler Nóra vagyok. Ebben a podcastban olyan magyarokról lesz szó, akik eredeti ötleteik, tűzön vizen keresztül vitt elképzeléseik által hatással voltak az emberiségre. Miért pont nekik sikerült? Hogyan lesz valakiből világra szóló? Erről szól ez a műsor. Vendégem Barabási Albert László, fizikus és hálózatkutató. De mielőtt elkezdjük a beszélgetést, fontos, hogy tudjátok. Az Álmok Álmodói Podcast azért jöhetett létre, mert nem csak mi értékeljük az innovációt. A Volvónál is tudják, a legnagyszerűbb újításokhoz végtelen számú próbálkozáson, kudarcokon át vezet az út. Szabadon akkor tudunk alkotni, ha biztonságban érezzük magunkat. A Volvónak a biztonság nem csak a közlekedésben résztvevők fizikai épségét jelenti, hanem azt a közeget is, ami lehetővé teszi, hogy innovatív, fenntartható autókat hozzanak létre. Biztonságérzet kell ahhoz, hogy merjünk igazán önmagunk lenni, merjünk másképp ránézni helyzetekre, újítóan gondolkodni. Egy szóval, menni az álmainkkal. Szia, Laci!
Szia, Nóra! Örömmel beszélni még ezen az applikáción keresztül is.
Igen, technikailag nagyon sok sáv választ el minket, de érzelmileg sem ennyi.
Ez teljesen egy húron pendülön, nem? Rezonancia.
Abszolút. Azzal szeretném indítani ezt a beszélgetést, hogy ha azt kérdezem tőled, hogy definiálod a hálózatkutatást, meg hogy téged ebben mi érdekel, akkor mennyire más az, amit ma válaszolsz rá, mint amit mondjuk 15 éve mondtál volna?
Hűha, hát azért nagyon nagy. És akkor ne 15, hanem legyen 25, jó? Uh-huh. Megmondom miért, mert akkor kezdtem a hálózatokkal foglalkozni, és akkor még csak egy ilyen gondolat volt, egy álom. És egyáltalán nem éreztem sem a mélységét a problémának, sem az univerzalitását, hogy ez mennyire meghatározza az életünket. És ez, ami drasztikusan megváltozott tényleg az én perspektívámban is, és mindenki perspektívájában az elmúlt 20-25 évben, hogy rájöttünk, hogy hálózatok nélkül nem vagyunk. Nem lehetünk biológiailag, nem lehetünk egzisztenciálisan, és nem tudunk semmit megoldani.
Amikor azt mesélted egy interjúban, hogy ott voltál Manhattanben, sétálgattál, és azon gondolkoztál, hogy atya úristen, milyen nagy ez a város, micsoda összetett operáció, és hogy micsoda hálózata lehet itt a metrónak, azt tudja az ember, de mondjuk az áram, a víz. Mm-hmm. Tehát lehetett volna egy olyan verzió is, nem, hogy ránézel ezekre a hálózatokra, azt mondod, hű, tényleg nagyon nagy, nagyon összetett, és valami tök más dolog felemész. Szóval mit láttál meg abban, amitől ez
ennyi? Arról szól, hogy olyan területeket keresek, amelyek izgalmasak. Én egy lehetőséget láttam benne. Ugyanis abban a pillanatban jöttem rá, hogy azok az eszközökkel, amelyekkel én rendelkezek, egyáltalán nem lett ránézve ezekre a hálókra. Tehát mi volt akkor 94-95-ben, mert erről beszélünk? Volt egy gráf elmélet, ami a matematikának volt a saját területe. Ezen belül volt, hogy ez egy véletlen gráfok elmélete, ami pont az Erdős Pálnak és a Rényi Alfrednek a munkássága. És ez egy hihetetlenül precíz és matematikai elmélet volt. És nagyjából ennyi. Olyan kérdések nem merültek soha fel, hogy néz ki egy valódi háló. És ami volt, de az sem volt köztudatban, csak nagyon el volt rejtve a matek irodalomban, az az Erdősnek és a Rényinek a véletlen háló gondolkodása, ami fontos, mert ők 1959-ben a debreceni matematikai lapokban írták az első cikköt erről, és azt mondták, hogy hát vannak ezek az úthálók, és vannak ezek a biológiai hálók, és ezek túl bonyolultak, hogy megértsük őket, reménytelen, hogy leírjuk, ezért feltételezzük, hogy véletlenszerűen építkeznek, mert hát úgy néznek ki, mintha véletlenszerűen építkeztek volna. És akkor ezzel elindult egy ilyen lavina, hogy elkezdték a véletlen hálókat tanulmányozni, ami azt jelenti, hogy például te meg én, annak az esélye, hogy ismerjük egymást, az egy kockadobás dönti el, és hogy épp annyira esélye foglak téged ismerni, mint egy kínai parasztot. Tehát, hogy, és ez kiépült egy óriási elméletként a matematika belül, és ez volt. Tehát ez az egyedüli nyelvezet, ami létezett. De ők se próbálták soha ezt alkalmazni bármilyen módon valódi hálókra. És ezzel elindult egy ilyen óriási lavina, amelynek a része mai napig a Rényi Intézet, és mondhatni azt, hogy a Lovász Lászlónak és a Szemerédi Endrének a munkássága, ugye az Ábel-díjasaink, az mind ennek a jegyébe történt. De föl sem merült senkibe az, hogy ez összevesse a valósággal.
És amikor azt érezted, hogy úristen, ebben az ötletedben, vagy ebben a ránézésben ott van egy ekkora lehetőség, akkor volt ilyen lábremegésed, hogy mi van, hogyha ez tudománytalan felvetés, mi van, hogyha ez negativitással találkozik, mi van, hogyha ez komolytalan? Volt félelmed az ötlet körül?
Hát én félelem nem volt, de aztán egy-kettőre meg is kaptam a pofonokat, ugyanis én azzal a lelkesedéssel, hogy ez milyen izgalmas, elkezdtem ezen dolgozni, és lényegében néhány héten belül már megvolt az első vizualizáció érdekes módon, nem egy cikk, és utána elkészült az első vagy a második cikk. És azokat a cégeket mindenütt elutasították. Tehát én beküdtem különböző szaklapokkal azok, akikkel korábban dolgoztuk, és mindenki elutasította, és ez a folyamat, hogy én dolgozok a hálózatokon, és engem mindenütt visszaköpnek, ez körülbelül 5 évig tartott. 94-ben kezdtem dolgozni a hálózatokon, akkor kezdtem gondolkozni, 95-ben küldtem be az első cikkemet, 99-ben sikerült az első cikket publikálni.
És közben mit mondtál magadnak, hogy ez miért érdemes csinálni?
Azért, mert itt, ahogy az idő telt, egyre jobban meggyőztem magamot, hogy ez egy hihetetlenül fontos téma. És emlékszem, hogy volt egy nagyon tehetséges diákom, majdnap is tehetséges, Albert Réka, Marosvásárhelyről jött az én laboromban nem Bostonban, hanem Notre Dame Egyetemre, és neki már volt vagy 3 cikk, amit együtt írtunk a Nature címlapjából, tehát mindent elért, amit el tudott írni diákként, és akkor ültem le vele, és azt mondtam, hogy Réka, nézd meg, Most neked minden megvan ahhoz, hogy doktoráljál, és különböző okokból még nem akart végezni, még kellett neki 2 évet várnia. És azt mondtam, akkor most van még 2 éved, akkor gyere, foglalkozz ezzel a témával, ami szerintem nagyon izgalmas, de nézd meg, mi történt, sem tudtam sehol semmit lepublikálni, ebből mindenki visszakapott mindent. És mondtam neki, hogy ebből nem lesznek úgymond nagy cikkek, tehát hogy nem azok a nagy folyatokban fognak megjelenni, mint a korábbi cikkeink együtt, de szerintem ez egy nagyon fontos, és a jövőt építjük vele. Amiben hibáztam, amikor ezt a Rékának elmondtam, vagy ahol tévedtem, ahol nem jött be a jóslásom, az az, hogy a következő 5 cikket, amit a Rékával írtunk, az mind Nature meg Science cikk volt, tehát a legmagasabb cikkek szinten jelentek meg. Uh-huh. Hát akkor 99-ben átbillent a sztori. Már az internet ott volt, a világháló kezdett már döcögni, az emberek kezdték érezni, és hirtelen felépült egy ilyen érzékenység, egy ilyen ráfigyelés, hogy a hálók azok érdekesek. Tehát volt nekem egy ilyen 5 év az életemben, amikor voltam győződve, hogy a kezemben van az egyik legizgalmasabb téma, ami létezik, de nem tudtam senkinek sem elmagyarázni, hogy ez miért érdekes. És egyébként én nem úgy nézek vissza erre, hogy milyen bunkok voltak a kollégák, hogy minden cikkemet elutasították. Hát nem látták, hogy milyen zseniális gondolatok voltak benne? Nem erről volt szó. Én nem tudtam artikulálni, nem tudtam megmagyarázni a közösségnek, hogy ez miért érdekes. És emlékszem, a legjobb barátaim beszéltem, hogy mit akarsz, nem értem, hogy mit akarsz csinálni, te most anyagtudománnyal, a szilíciumban található véletlen hálók érdekelnek, vagy neurális hálók érdekelnek, mi az, ami téged érdekel? Mondom, nem, egyik sem és minden. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy én most egy fizikai hálót szeretnék nézni, vagy egy agyhálót, hanem meg akarom érteni azt, hogy az összes hálónak van-e valami közös tulajdonsága, és ez adatok hiányában nagyon érthetetlen volt mindenki számára. Tehát még a legjobb barátaimat sem sikerült igazából meggyőzni arról, hogy ez egy olyan téma, amivel érdemes foglalkozni.
Miközben mesélted ezt, az jutott eszembe, és biztos nem véletlen, hogy képzőművészet, mármint engem egyébként is nagyon érdekel a képzőművészet, de a te munkásságod is nagyon erősen összekapcsolódik már a képzőművészettel. De olvastam, hogy amikor a Jackson Pollock kitalálta ezeket a csorgatott képeit, aki egy amerikai festő, és azt, hogy mi lenne, ha úgy festene, hogy nem áll a vászon előtt, hanem fekszik a földön az a vászon, és úgy csorgatja rá a festményeket, hogy ez hajnalban, amikor ott volt a műtermébe, oda hívta a feleségét, és kérdezte tőle, hogy szerinted ez valami, mert én nem tudom, csak azt érzem, hogy ez jó, hogy ez erős, de nem biztos, hogy ezt a világ érti, nem biztos, hogy komolyan fogják venni. Tehát volt egy ilyen nagyon zaklatott kételj benne. De ahogy te beszélsz, benned kételj nem volt abban, hogy ez valami, csak ki kellett várnod, míg jobban érti a világ, hogy ez mitől valami.
Igen, és egyébként nagyon örvendek, hogy pont a Jackson Pollockot hoztam fel, mert ő az egyik példaképem, és nagyon kevesen tudják azt, hogy az a rengeteg Pollock kép, ami minden nagy múzeumban megtalálható, csöpögtetéses képek, azok 3 év alatt készült az egész. Mert azelőtt nem csinálta, kitalálta, olyan ellenállásba ütközött a közösségben. Mindenki azt mondta, hogy ez nem festmény, hogy abba hagyta. És visszatért az absztrakt expressionista festészethez. És összesen mindaz, ami most a múzeumok büszkesége, az 3 év munkásságának az eredménye.
Fantasztikus.
Ő szó szerint elbátortalanodott. Tehát ő megijedt attól a vehemes ellenállástól, amit a baráti köre, meg minden más adott neki. Mondjuk mondhatni azt, hogy úgy látszik nekem vastagabb a bőröm, és végig tudtam csinálni ezt az 5 évet. De nem akarom azt az illúziót tenni, hogy az 5 év alatt csak ezzel foglalkoztam. Nem. Én közben egyetemi tanárra váltam, nekem fel kellett egy labort építeni, nem tudtam ebbe semmit lepublikálni, akkor ezért anyagtudományból építettem fel a laboromat, abból nagyon szépen publikáltunk, a homok kutatásával foglalkoztunk, és nagyon gyönyörű eredmények voltak más területen, csak ez állandóan motoszkált a fejembe, hogy ide vissza kell térni, akkor volt egy újabb löketem, akkor megint abba hagytam, akkor azt hittem, hogy adatokat kell gyűjteni, akkor írtam egy csomó ilyen kereső programnak, akik akkor kezdtek megjelenni, ez még a Google előtt volt, ilyen kutatási laborként senki se válaszolt, hogy adjon nekem adatokat, 0 válasz jött ezekre. Tehát ilyen új nekiindulások voltak, újabb és újabb nekiindulások. És a végső löket, hogy akkor most teljesen rá fogok erre állni, és komolyan fogom venni, mikor szóval Rékát is rádobtam erre a projektre, az, azután jött, hogy én akkor Chicagóba ingáztam, a nejem Chicagóba volt orvos, én a Notre Dame között 2 óra vezetés van, és kezdtem kivenni könyveket, ilyen hangos könyveket, hogy hallgassak valamit az úton. És újra kivettem az Asimovnak az alapítványát, amit valamikor gyerekként olvastam, ugye, magyarul, és aztán most meghallgatom angolul. És az adta nekem az a löketet, hogy ide vissza kell térni, ugyanis pont ahogy meghallgattam azt, hogy a Harry Seldon az Asimov könyvében hogyan jósolja meg több száz évvel előre a jövőt, akkor azt mondtam, hogy na, állj meg, de ő ezt nem fogja tudni megtenni soha, ha nem térképezi fel ezeket a hálókat, ahogy összekapcsolod a különböző dolgok a társadalomban, és előtt egy ilyen utolsó löketet, amikor már nem csak úgy tértem vissza a témához, hogy én csinálom szabadidőmben, hanem úgy tértem vissza, hogy már a csoportomnak a tagjait kezdtem rárakni, hogy na most ezzel foglalkozunk, ez egy téma a laborban.
Tulajdonképpen a házasságotnak köszönhetjük ezt a nagy karriert?
Mindent a házasságoknak köszönhetünk, nem?
Ugye?
Ez nagyon jó. De hogy igen, tehát hogy érdekes, hogy jönnek ezek az impulzusok, hogy vissza kell térni, és hogy igenis ezzel kell foglalkozni, igen. Mert ennek van értelme, mindig tudtam, de hogy most mögéje kell tenni az eszköztárt és a kapacitás, hogy akkor ebből legyen is valami.
Figyelj, hallgatlak, ahogy így beszélsz, és mondod, hogy nem tudtál a hálózatkutatással intenzíven foglalkozni, mert közben egyetemi tanár lettél, fel kellett építened egy labort, hogy nyilván ez onnan nézve, ahol most tartasz, ezek nem tűnnek olyan nagy dolgoknak. De ha visszatekerem oda, hogy Karcfalván megszületsz, akkor az hol dől el, hogy a te történetedben egy ekkora dimenzió benne van?
Akkor, amikor rájöttem, hogy nem lehetek művész.
Mert?
Akkor dőlt el ez. Mert, hogy én, ugye, bár én matek osztályban voltam, de 9 és 10-ben képzőművész szerettem volna lenni, és ennek érdekében jártam rajzórára, szobrászatórára, ugyanaz a tanárunk volt, mint az Erős Pistinek, aki a mostani rektora igazából a Képzőművészeti Egyetemnek.
Komolyan?
És csak igen. Csak hogy aztán ő elment vásárhelyre, én pedig ott maradtam Csíkba. Akkor nem ismertük egymást, ugye, de hogy ugyanazokkal a tanárokkal dolgoztunk. És akkor itt rájöttem egy olyan tizedik osztályban, hogy nincsen realitása annak, hogy én bejussak egy képzőművészeti egyetemre, és ennek pont az Erős Pisti volt a jó példája, talán 10-szer felvételizett ő is nem jutott be Romániába. Mert hogy egyszerűen 5 hely volt az egyetemre szobrászatra, és oda bejutni az teljesen reménytelen volt. És akkor, ahogy ez úgy kifutott nekem, hogy ez nem fog menni, párhuzamosan én nyertem a fizika versenyeket, és ahogy az energiám áttevődött a fizikára, akkor ne csak nyerjem a versenyt, hanem nézzem meg, hogy miről szól ez a fizikas. Berontottam a könyvtárba, kivettem minden fizika könyvet, meg fizika történetlen szórókönyvet, amit kaphattam ottan, és beleástam magában a fizika történetében, és akkor alakult ki a vízió, hogy na ez az, amivel szeretnék foglalkozni, de már akkor egy olyan zárt Romániában, ahol egy kukkot nem beszéltem angolul, bocsánat. Tehát a legrosszabb jegyeim angolból voltak, abból volt átmenő jegyem mindig. Tehát egy kukkot nem beszéltem. Nem volt annak realitása, hogy elfogom az országot valaha is hagyni, ugye, mert akkor úgy nézett ki a kommunizmus, nem lehet külföldre menni. De már akkor az volt a vízióm, hogy én már pedig egy híres fizikus leszek.
Szerinted ez micsoda benned? Volt egy nagyon impozáns, szülői mintád, hogy mit jelent nagyot csinálni, nagyban gondolkozni, élen járni valamibe, vagy hogy jutott eszedbe gyerekként, hogy akkor végül is egy tök másik területen, de viszont akkor azon a területen nagyot és láthatót?
Ez egy jó kérdés, és én sem tudok rájönni, ez hogy van. Tehát először is volt szülői minta. Apám az egy ilyen rossz helyen született zseni volt, ugye, aki a kommunizm, aki teli volt állandóan ötletekkel, és mindig a világot valahol meg akarta vált, vagy azzal, hogy valami gépet épített, vagy azzal, hogy éppen kultúrházat igazgatott, vagy azzal, hogy múzeumot igazgatott. Tehát ő mindig állandóan mozgásban volt, és az anyám, aki viszont gyerekszínházat tanított és rendezett, az is nagyon-nagyon ilyen megbecsült személy volt, és ő egy ilyen nyugodt erő volt a családon belül, tehát a kettő az nagyon ütközött. De nem tudom, hogy honnan jött egyébként az, hogy ezt így kell csinálni. Arra emlékszem nagyon tisztán, hogy elolvastam a Diráknak az életrajzát, ami egy Magyarországon megjelent könyv alapján a könyvtárban megtalálható volt, és akkor ez volt a modell, a Dirák élete volt a modellem, az volt az a pillanat, amikor azt mondtam, hogy na, ezt így kell csinálni. Ugye, és az se volt mellékes, hogy a Diráknak a felesége az a Wigner Jenőnek, a magyar Wigner Jenőnek a testvére volt, ha jól emlékszem. Tehát volt egy ilyen erős magyar vonatkozás is ebben. És úgy valahogy akkor úgy éreztem, hogy na hát ez az a pálya, ez az a folyamat, amelynek a része szeretnék lenni. Nem mint karrier, mert nekem fogalmam sem volt az, hogy mi az, hogy karrier, és tényleg gőzöm nem volt arra, hogy hogyan lehet eljutni oda. És különösen nem is volt egy olyan elképzelésem, hogy akkor melyek azok a következő lépések, amire szükség van, hogy oda eljuthassak, de az álom meg volt, hogy nekem ezt így kell csinálni.
Amikor beláttad, vagy elfogadtad, hogy akkor ez a művész élet, ez nem a te pályád lesz, és akkor átcsavartad minden intenzitással a figyelmedet a fizikába, akkor ha én ezt csak hallgatnám, hogy mondod, akkor lehet, hogy azt gondolnám, hogy de érdekes, hogy a művészetet, ami egy ilyen soft, nem pontosan körvonalazható dolog, azt egy ennyire exakt másik világra tudtad lecserélni, de közben szeretném azt hinni, hogy egyáltalán nem annyira exakt az a világ sem, és egyáltalán nincs annyira távol a két dolog egymástól.
Ezzel nagyon is egyetértek. Tehát ugye van egy eszköztár és egy nyelvezet, amelyikkel megközelítünk dolgokat, és ezeket mind meg kell tanulni. És történetesen a matematika és a fizikának az eszköztára az egy erősen matematicizált eszköztár, a művészetnek pedig egy teljesen más nyelvezete van, ugye, és ottan egy sokkal precedensebb alapú az, ami történik, ugye, sokkal inkább be kell állzódni egy ilyen művészet történetben, hogy értsük, hogy mi az új és hogyan lehet előrelépni. De nincsen különbség abban, hogy mit keresünk, igaz? Uh-huh. Tehát, hogy mindig azt keresünk valahol, különböző nyelveken keresztül, hogy tényleg hogyan tudunk másat mondani, újat mondani, hogyan tudunk a világról valami olyasmit mondani, amit eddig még nem mondott ki senki. Uh-huh. És számomra a művészet is erről szól, és a tudomány kimondottan erről szól, hogy amikor egy új képletet találunk, egy új felfedezést teszünk a tudományban, akkor lényegében megtanultunk a világról valamit mondani, amit eddig még nem mondott lesz, igaz? Uh-huh. És ugyanezt történik a művészetben is, mikor egy művész egy új anyagot talál, egy új formát, egy új megjelenést, akkor hirtelen talált egy új nyelvet, hogy azon keresztül úgy kommunikáljon a világról, mint senki soha. Igaz. És akkor még azt mondjuk, hogy a művészet az érzelmekről szól, és ilyen soft dolgokról, hát a tudomány is érzelmekről szól, a pszichológusok azzal foglalkoznak, igaz? Hát nincsen különbség ilyen szempontból. Van a tudománynak olyan területe, amik az érzelmekkel foglalkozik, és van, amelyik nem érzelmekkel, de a folyamat az tele van érzelmekkel. Tehát a tudományos felfedezés is épp annyira fájdalmas, épp annyira vajúdozás, épp annyira ilyen egyéni feszültségekre épült, kompetícióra, vitára, mind a művészeti előrelépés.
Viszont abban meg olyan érdekesen ütközött a te két területed, ez a mondjuk ilyen lágyabbnak gondolt, meg az exaktabbnak gondolt, amikor a sikerről írtad a könyvedet, aminek a bemutatóján mi is beszélgettünk egy szekcióban a képzőművészeti sikerről, hogy az őrületes volt, vagy úgy is fogalmazhatnék, hogy mellbevágó volt, hogy valamiről, amiről hajlamos az ember azt gondolni, hogy a siker természete az tulajdonképpen analizálhatatlan, rengeteg véletlenen és rengeteg szubjektív dolgon múlik, arra te jöttél és hoztál egy ilyen négyzethálós rácsot, rátetted és azt mondtad, hogy gyerekek, ez leírható így, ez megjósolható így, ez kódolható így. És tudod, az első körben úgy tiltakozna az ember, hogy nem, nem, hát ebben annyi olyan tervezhetetlen elem van, és azt mondtad, hogy összességében nincs.
És van. Tehát, és ugyanez, de, és ebben nem különbözik a tudománytól. Tehát, hogy pontosan arról van szó, hogy a tudományban is van rengeteg tervezhetetlen pillanat, ugye? Hogy mikor fedezzük fel, ki az, akinek eszébe jut, hogy ezzel lehet már foglalkozni, és hogy mi motiválja az illetőt, például engem, hogy pont házadokkal kezdek foglalkozni 94-ben. Tehát ez tele van véletlenekkel, tele van érzelmekkel, tele van feszültségekkel. És az, hogy valamit tudunk-e jósolni, az nem erről szól. Az adatról szól. Van elég adat? Azt szoktam néha példaként mondani, hogy meg lehet-e jósolni azt, hogy mit fogsz holnap álmodni? Most nem. De ha egy adott pillanatban nekünk megadná valaki azt a lehetőséget, hogy mindenkinek az álmát tegyük fel egy hónapon keresztül az egész világon fel tudnánk térképezni, akkor valószínű egy bizonyos pontosággal meg tudnánk előbb-utóbb jósolni, hogy mit fogsz te holnap álmodni. Mert nem teljesen véletlen. És az, hogy mennyire tudjuk megjósolni, az az adattól függ, hogy mennyi jósolhatóság van abban az adatban. Az, hogy egy bolygó hogyan kerül a nap körül, az nagyon-nagyon-nagyon pontosan jósolható, igaz? Mert hogy nagy testről van szó, pontosan követi a Newton törvényeit. A molekula is követi a Newton törvényeit a levegőn belül, de az ő trajektóriája nem jósolható meg, mert ő ütközik 10 másodperceken keresztül más molekulákkal. És azt megjósolni, hogy mi történik a molekulával a levegőben, az egy rosszul feltett kérdés. Tehát nem azt kell jósolni, hogy a molekula hogy fog mozogni, hanem azt kell jósolni, hogy mi lesz a gázzal, ami a levegőben van, vagy ami körülöttünk van, mi a hőmérséklete és mi a nyomása, ami azoknak az ütközéseknek és a mozgásnak a következménye. Tehát, hogy kicsit lebontva, arról van szó, hogy mi mennyire jósolható, erre vannak mindig exakt válaszok, és néha a probléma az, hogy a jósolhatóság kérdést rosszul tesszük fel. Tehát az nem jósolható, hogy egy molekula hol fog és mikor fog ütközni egy másik molekulával, mert túl sok változótól függ. Épp úgy nagyon nehéz jósolni azt, hogy egy művész holnap mit fog hol fog kiállítani, de az, hogy presztízsbe fölfelé fog menni, vagy lefelé fog menni a művésznek a karrierje, arra már van elég adat. Az jósolható.
A hálózati kutatásaidnak az a része, ami az emberek viselkedésére vonatkozik, a viselkedésnek a előre, tehát a prediktálható jellegére. Volt olyan, amit magadra nézve nagyon meglepően megtapasztaltál? Tehát, hogy te, mint egy darab egyed, elkezdted megfigyelni, hogy tényleg ezzel a logikával csinálom, ezzel a logikával fogok jövőkedden valamit csinálni.
Ez nem csak abban van, én majdnem minden tehetem, mert foglalkozok állandóan, próbálom magamra viszonyítani és használni ezeket az eszközöket. Hát például, mikor az emberi mozgás jósolhatósággal kezdtünk foglalkozni, akkor az első dolgom az volt, hogy vettem egy ilyen, akkor egy nagy, majdnem téglaméretű óra volt, amit mindig magammal hordtam, amelyik mérte pontosan, hogy hol vagyok, és azokat az adatokat is használtuk a kutatáshoz, a mobiltelefonokon kívül. És akkor láttam a saját adataimon, hogy tényleg az van, amit az adatok egyébként mutatnak, hogy nekem ugye van 2 ilyen fix pontom, ahol visszatérek az otthon és a munkahely, és hogy a között a mozgás mennyire megjósolható. Ugye azt az állítás, hogy 92%-ban, 91%-ban jósolható az, hogy hol leszel holnap délután 3-kor. Hát ez annak köszönhető, hogy hétfőtől péntekig nagyjából ugyanazokkal a pólusok között mozgunk a munkahely és az otthon között, és akkor péntek este és szombat este kirúgunk a hámból, és elmenjünk valahova máshova. Tehát, hogy, és ez lényegében így be vagyunk rögzítve, ugye, tehát ilyen, egy ilyen időarchitektúrán, tér és időarchitektúrán keresztül nem is tudunk másképpen viselkedni, mint hogy ezek a pólusok között mozogni, és ha beszámítod azt, hogy hány, a tipikus ember hány órát van a munkahelyén, szóval fel 8-10-et, ugye, hány órát van otthon aludni, megint 8-10-et, akkor mennyi időd maradt, hogy eltérjél a napi viselkedéstől?
Mi az, ami most izgat?
Hát sok minden. Tehát ugye most tényleg az időmnek körülbelül felét a művészeti irányba töltöm, tehát ott a rengeteg projektünk van. És akkor a másik fele pedig a tudomány nagyon izgat, olyan szempontból, hogy most ott el a hálózatelméletnek egy része oda, hogy már konkrétan számít. Tehát mi az, hogy számít? A Covid alatt volt az első példa, amikor a nagyvilág be tudott tekinteni valahogy a hálózatelmélet belkeibe, és a vacsora beszélgetés most ilyen reproduktív rátákról szólt, meg szociális hálókról, meg szuperspreaderekről, meg mindenféléről. Tehát a Covid az a pillanat, amikor a nagyvilág megismerkedett a hálózatelmélet eszközeivel, meg annak a szükségességével. Az a szóhasználat, amit a Covid alatt elterjedt a világban, az korábban csak a konferenciákon lehetett hallani, a hálózatelméleti konferenciákon. Ezen belül az én laboromban, az intézetében csináljuk ugye a COVID előjelzést, az Alex Veszpinyáni kollégám, az, aki a Fehérháznak mai napig a tanácsadója ebben a témában, de az én laboromban pedig orvosságkutatás folyik, és az, ott már jutottunk oda, hogy például Amerikában a reuma betegek, akit manapság reumával diagnosztizálnak, a mi eszközünket fogja használni az orvos, hogy eldöntse, hogy melyik orvosságot adja neki. Visszatérve, tehát itt a hálózat elméleti eszközök, például a sejtbiogramon belül eljutottak oda, hogy manapság már a páciensek használják, igaz, fogalmuk sincs, hogy hálózat elméleti eszköz használtak. De ugyanakkor hihetetlenül izgat, ugye mondtam korábban az, hogy én a hálózatban egy lehetőséget láttam. Tehát, hogy láttam egy olyan területet, amit senki se foglalkozott vele, de készen állt arra, hogy lehessen foglalkozni vele. Az adatok már majdnem megvoltak, 5 év múlva lettek meg csak, de ott megvolt a lehetőség. Én most ugyanezt látom a művészettel kapcsolatban. Uh-huh. Azt látom, hogy egy óriási mennyiségű adat megszerült adatbázisokban arról, hogy mi a karrierje egy művésznek, hol állított ki, kivel együtt dolgozott, melyek városokban élt, hol született, hol halt meg. És ez már az egész művészet életre elérhető. Még van egy adatbázisunk, hogy ott a több millió művésznek a karrierje van teljesen leírva, de ilyen részletekig, hogy ki volt a barátnője. Nem mit csináltok, ezt mások rakták össze, de az ilyen történelmi művészekről, a Picasso-ról még ezeket is lehetett tudni. És ezek mind kódolva
a Picasso-nak viszonylag hosszú lehet az a szekciója, hogy ki volt a barátnője.
Pontosan, de mind ott van. És most van egy ilyen pillanat, amikor szerintem be fog robbanni ez az adatalapú gondolkodás a művészetben, ugyanis az egész művészettörténet az egy humanista nyelvet használ. Uh-huh. Ugye, tehát, hogy, és ennek megvannak a limitációi. Nem azt mondom, hogy ez rossz, ez nagyon jó, és ez menjen tovább. De megvannak a limitációi, ugyanis manapság úgy elemezünk egy művészt, hogy megnézünk 10 kiállítás, elolvasunk 20 könyvet róla, ha van, igaz, összeszedünk mindent, amihez hozzáférünk, és akkor ebből egy szintézist csinálunk. De egy ilyen típusú kutatás alapjában véve limitált, mert nem látjuk a kontextusban a művészt. De az adatok már megvannak, tehát hogy kellene, abba kell kezdve gondolkozni, hogy igazából a művészetek sosem függetlenek egymásról, a művészek. Tehát az, hogy valaki sikeres lesz, az nagyon sok más művésztől, kapcsolattól, intézménytől függ, és ezek az adatok megszülettek, de még maga az a gondolkodás, hogy ezeknek az adatoknak a segítségével, pont ezzel a humanista eszközökkel összefogva próbáljunk egy kicsit részletesebb és érdekesebb képet mutatni a művészetről, ez teljesen hiányzik, ugyanabban a pozícióban van a művészeti gondolkodás, mint ahogy a hálózatelmélet volt ezelőtt 25 évvel.
Akkor azt mondd meg nekem, hogy számodra mi az adat definíciója? Hogy az emberek nagy részeinek az adat az egy ilyen nagyon technológiai, nagyon fémes valami, miközben ha jól követem, amit mondasz, az adat az tulajdonképpen én vagyok. Az valami, amit én csinálok.
Az te vagy?
Igen.
Te, te egy ilyen adatfelhőt hagysz magad után, ebben a pillanatban is, ahogy velem beszélsz, ugye? Uh-huh. Tehát, hogy most rögzítődik az, hogy te ott vagy a stúdióban, hogy velem beszélgettél, valószínűleg azt is meg lehet keresni, hogy kik voltak a technikusok, akik veled voltak abban a percben. Uh-huh. Tehát itt minden pillanatban manapság ebben a digitális világban, hogy adatfelhőt hagyunk maguk után, és korábban is ez történt, csak nem volt ennyire könnyen elérhető az adat. De pont ez történt, hogy van ez a ráfigyelés ezekre a művészekre, a sikeres művészekre, a sikeres tudósokra és így tovább, és ilyen kollektív módon összegyűjtek az adatok. Tehát, hogy az emberek mindjárt hozzájárultak, ugye Wikipédián keresztül, meg mindenen keresztül, és összeáll a kép. Mikor mi házatokkal kezdtünk foglalkozni, akkor pedig az egyik adatbázis, amit használtunk, az imdb.com volt, amit ismernek sokan, ez a filmadatbázis, ahol meg lehet nézni, ki milyen filmben játszott. Ezt sose azért gyűjtötték össze, hogy házatot tanulmányozzunk vele, hanem akik filmbolondok voltak, azok aztán kéne egy hely, ahol meg lehet nézni, ki játszik ebben a filmben, meg a másikban. De a kutató kezében, ez hihetetlen, azon pillanatban egy házat térképé vált, hogy kikivel játszott együtt, és hogyha együtt játszok, akkor kell, hogy ismerjétek egymást, kell ennyi valami szakmai kapcsolat, és így tovább.
Akkor már csak egyetlen egy kérdésem van a végére, zárásképpen. Beszéltünk arról, hogy megszületsz Karcfalván, és most pedig globális projekteket viszel Bostonból. Mi az szerinted? Mi volt az a dolog, amit köréd ilyen biztonságos burkot vont, amivel ezt az egész utat így végig tudtad járni? Mi volt az, ami megadta ehhez a biztonságérzetedet?
Hűha, hát szerintem nem volt ilyen burok. Utólag visszanézve rengeteg ilyen, úgymond kudarc volt ebben a folyamatban visszalépés, sőt, ha valaki megnézi például a House of Tudománya tankönyvemnek az első fejezetét, az egy ilyen személyes útvonal leírás, ami úgy van megszervezve, hogy mi volt az az 5 vagy 6 kudarc, amelyiken keresztül én végül eljutottam a House of elmélethez. Tehát, hogy igen, nagyon hajlamosak vagyunk úgy nézni egy karrierre, mint az enyémre, egy művészi karrierre, egy sikeres karrierre, hogy az egy nyíl, egyenes út előre. Soha nem ez volt, és most sem az. Ez az érdekes benne, hogy most is vannak állandóan vakvágányok, amelyek rengeteg időt vesznek igényben, és akkor, de akkor megtaláljuk a másik utat, amelyik járható. És ha valahol pont erről szól az egész keresés, az egész innováció, hogy megkeresni a sok vakvágány között azt az egyet a labirintusban, ahol el lehet jutni egy bizonyos szél felé, és ebben csak egy probléma van, sose tudjuk, hogy mi a cél. A cél mindig változik minden lépéssel.
Barabási Albert László művészkarrierre vágyakozó kamaszként valójában ugyanazt az elméletet pedzegette, mint ami végül kutatói munkásságát meghatározta. A nagy összefüggések. Ezeket akarta megérteni. Hosszú évek kitartó munkájával került egyre közelebb kezdeti álmaihoz, amik idővel kis lépésekből álló célokká formálódtak. Izgalmas felfedezéseivel, jól érthető példák sokaságával hívja fel a figyelmünket, hogy menet közben az élet sokkal többet tartogat, mint amit kamasz fejjel elbírtunk képzelni. Ahogy mondja, a siker nem analizálható, de minél több az adat, annál pontosabban tudjuk körülírni, kódolni vagy megjósolni a holnapot. Ez volt az Álmok Álmodói Podcast. Ha tetszett a műsor, hallgass meg a többi részt is. Az epizód szerkesztője Mihály Kövisára, a showrunner Orsós Lajos, a hangmérnök Kozma Ádám, a zenei és utómunka szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer Hampuk Rihárd. Winkler Nórát és az Álmok Álmodói Podcastot hallottátok. Koprodukciós partnerünk a Millenáris Nonprofit Kft. A műsor, a biztonságos alkotás és az innováció támogatója a Volvo Autó Hungária.
Beton. Ez egy Beton podcast.